Jelentkezés a bárúrnál. Mély és alattomos csend vette körül az ormótlan, széles és lakos házat, amely előtt Robin Sándor háromszor négyszer lassan fölös alá járt. A helynek roppant tekintélye egyszerre megütötte és visszariasztotta. Pedig semmi külső jel nem vallott itt arra, hogy a régies, kopott, idegen színű házból kormányozzák egy nagy, szép és különösen nagy zajjal élő Magyarországot. Néhány verét keresett magot a ház előtt a hóban. Nem leltek, s alig, hanem azért, oly heves szónoklatokat tartottak, hogy fölverték az egész vár csendjét. Ember sehol. A sikló megérkezett, de nem hozott senkit. Minden megszűnt, gondolta magában a bukott ember, de nem tudta, hogy e gondolata mire vonatkozik. Csak azt érezte, hogy életében még sose fázott úgy, mint most, és egyben nem érzett még így megaláztatást és félelmet. És amiről sosem adott számot még magának, most egyszerre, ebben a legválságosabb pillanatában tisztán és keményen látta és megkülönböztette, hogy az egész ország két valakiből van összetéve. Az egyik, akihez készül, egy ember, a várúr. A másik, a többi ember, amennyi csak van. Ez az első parancsol, és a második engedelmeskedik. Ez pedig így járja már évek óta, és folytatódik beláthatatlan időkig. Úgy fel volt izgatva, hogy amire sose ügyelt, most megérezte az igazságot, és lázában meg keserűségében mindjárt túlozta is. Gyűlölséggel és ijedelemmel gondolt legfőbb pártfogójára, a kormányelnökre, aki uralkodik, parancsol és tesz, legfőképpen cselekszik, az általános akarat, kedv és szimpátia ellenére. Soha, még csak véletlenül sem találkozva a közérzülettel, mindig külön ítéletet formálva arról, ami az országnak jó. Egyedül áll, kivévén néhány iskolatársát. És mégis bilincsbe verve viszi magával nemzetét, amely ez útja közben nagyokat morog, kiált, lázad, sőt, gorombáskodik is. Hová viszi, hol érkeznek meg? A kis öreg úr bizonyára jót akar, csak hogy ez a jó annyi rossz után és oly távolságban mutatkozik. Avagy talán nem is a jót akarja, hanem éppen amit lehet, és mindenben, amit cselekszik, az ő szemében egyedül az a fontos, hogy ő teszi, és sokak a legnagyobb többség és a legtolakodóbb hatalom ellenére? Leszámolni, le kell számolni ezzel is, tüzelte magát Robin Sándor, és a következő percben ott állott a kis öreg előtt. Valami baj van? Kérde a rabszolgatartó, nem is nézve rá. Inkább közönyös és savanyúan, mint haragos hangulatban. Egy rendkívüli dolog, egy tény, hebegte Robin, és leült a neki kimutatott helyre az ablak mellé. Majd elmondod, engedd meg, hogy megkávézzam. Lassan és igen figyelmesen másfél darab cukrot tett be a kávéjába, amely a fincsába már be volt töltve. A kávésibrik és másik fincsa nem volt a tárcán. Hocsin jöttél? Csúszós még az Albrecht út? Nem tudom, kegyelmes uram, Siklón jöttem. Siklón? Kérde az öreg, és a hír láthatólag kellemesen érintette. Dicsérte a járművet, és mindjárt megemlítette azt is, hogy egy minisztertársa szintén Siklón jár föl a várba, a fiakerrel a Lencső állomásig vágtat, ott elküldi. A fiakerosokkal mindig nézeteltérései vannak. Örökös hadilábon áll velük, már nem is akar vele menni egy sem. Olyan fösvény, hogy az már mulatság. Legközelebb állami forspontot kell a számára kirendelni. A politikus nevetett hang és fog nélkül. Egyszerre jókedve lett, mutató ujjával bökött egyet a levegőbe. Hallga? Hallgasd! A szomszéd szobában gyerekek tanultak hangosan németül. Éppen a Derdi Dust említették komolyan és ünnepélyesen. Egy másik, szintén nem egészen érett hang a sójegyekről mondott valamit, alig ha nem egy meghatározás fele részét. Kissé távolabb, talán a harmadik szobában, Bach egyik legnehezebb szimfóniáját tanulta valaki, alig hanem fiatal leány. Tanulnak, mind tanulnak, mondta az öreg, és kis ábrázatát szinte megnagyobbította az apai öröm. Nem 17, hanem 15 krajcár. Haladszott be most a tanulók szobájából egy erős és biztos hang. Az anya pedig számol, jegyezte meg. Ha lehet, még boldogabban a hatalmas férfiú. Aztán kávéját szürcsölve egy kis ditirambusz mondott. Hát, nincs is valami szebb a familiáris életnél? Nem volna nálam boldogabb ember, ha minden időmet családom körében tölthetném el. Leányaim festenek és zenélnek, a porcelánt idehaza festik, és nem kívánkozunk semmiféle hangversenybe. Együtt vagyunk. Csak ugyan együtt voltak. Még ezen az írószobán is meglátszott, hogy az egész palota, már csak a lakott része, egy ház, amelyben a közfalak akadály és szükségtelen építmény. Mint a gazdag paraszt, aki bőstül, menyestül, unokástul egy szobában lakik, olyan formán élhetett ez az előkelő és dúsgazdag család is. Csak tanyáztak, csak ideiglenesen helyezkedtek el, és a kegyelmes úr díványán is meglátszott, hogy éjjel ágynak szolgált, háltak rajta. Úgy lehet, még a földön is vetettek itt ágyat, és étkeztek a szalomban is. Ehhez képest a politúros és kiválóképpen gyárias jellegű bútorok kissé törődöttek és kopottak voltak már is. Szerencsére nem volt belőlük sok. A bútorzat egy része rideg, de előkelő, bizonyosan más család hagyhatta itten. Robin Sándort a szoba szegénysége és szürkesége egy kissé felbátorította. Engedelmet kért, hogy így rendkívüli időben jön, közvetlenül ebéd után, külön bejelentés nélkül, de az öreg elvágta a det, nem volt kíváncsi. Úgy lehet, tisztán akarta élvezni kávéjának cukros alját, Virginiájának első szippantásait. Nem baj, majd a nap folyamán még kiveszem a magam fél óráját, mondta vidáman. Mert nekem minden nap kell egy fél órai magány, hogy magamnak teljes pihenőt adjak. Ott volna az éjjel, de éjszaka nem szeretek egyedül lenni, mint... Már-már egy kétértelmű anekdotába kezdett, de közben eszébe jutott, hogy baj van. No, halljuk az esetet, mondta szárazon. Hanem előbb egy kis szíverősítőt, tette hozzá, még sunyin, és a kályha válláról nagy üveg pálinkát, és két pohárkát vett le. Orosz. A bécsi nagykövet küldte. Ittak kétszer egymás után. Az államférfi halvány, vékony arcbőrét a második pohár egy kissé kiszínezte. Nekem kell a szesz, szólt némiképp szégyenkezve, mert általában enélkül belülről hidegen van. Hát hiszen néha az ember maga is ráun arra a nagy egyformaságra. Hogy ki nem jövök a sodromból, hogy kész vagyok mindig mindenre. Ha éjszaka rám törnek és hirtelen felköltenek, mint a jó diák, mint az első eminens, felelek. Az öreg kémlelődve tekintett föl Robin Sándorra, valószínűleg azt kutatva, hogy érdemes-e ez vallomásaira, nem cinikus-e, elég ártatlan-e. A kimért és zárkózott, sőt, a legtöbbször gőgös úr egyszer-egyszer erős vágyat érzett szétrombolni a maga csinált kereteit, levetkezni az eredendő természetét, és mesztelenül megmutatni a maga legbensőbb bensejét. Legtöbbször a szesz volt ennek a vágyakozásnak a szülője, de ismerte magát, és ilyenkor rendesen bezárkózott. Részeg azonban nem volt soha, csak az éles kis szemei lettek fényesebbek, a szája szabadabb. Te meg miféle kék macskában voltál az éjjel? Kérdé Robin Sándortól, miután végig mustrálta. Az éjjel? Az apám halt meg, mondta Robin alig hallhatóan. Torkát a visszafolytott sírás szorongatta. Az apád? Hírből ismertem, öreg ember volt, nyugodjék békével. Az öreg ember sietve végzett a halál egy kellemetlen hírével, és mintha az a szája ízét elrontotta volna, sebesen nyelt egyet az orosz italból. Milyen szép lett ez a Pest, mondta, megint új témába kezdve. Milyen szép, és különösen milyen nagy, mert hát a nagysága fő, a nagy terrénum. Nézd csak ki, keresztül a Dunán. Csak a két tornyú templom sok egy kicsiny benne. És ha meggondolom, hogy az egészet, úgy szólván az egészet zsidók építették, lehetetlen, hogy nem méltányoljam őket. Bizonyos tekintetben igaz ugyan, hogy minden tért egy kissé bizonytalanná tesznek, mint ahogy Bismarck mondja, de ami igaz, igaz, és én kedvelem őket, viszonzom azon ragaszkodást, amelyel ők hozzám vannak. Nekünk kellenek, mint egy falat hús, erős, ízes, ha még egy kissé sületlen is az egyik része. A fantázia nélkül szűkölködő öregember nagyon megörült ennek a fantasztikus hasonlatának. Oldalvás nézett Rubin Sándorra, és így kémlelte. És mit mondasz te? Hogy vagy velük? Kedveled őket? Nem igen, mondta Robin, és fölkelt, elvörösödött, mert megértette, hogy az öreg csak játszik vele, mint egy vén macska a megbénult félholt egérfiókkal. Tud mindent, sőt a mindennél istán többet, gyanúsítja őt, és amit most barátkozás címén, poharazás közben végez vele, az nem méltó egy nagy politikushoz, az valamely ravasz rendőrügynök szakmájába vág. Kegyelmes uram, mondta állva emelt hangon, én becsületes ember vagyok, esküszöm az élő Istenre. Ki kérdezett? Ki vonta kétségbe? Szólt az öreg szintén emeltebb hangon, majd mormogva hozzátette. És ha nem volnál az egészen, csupa Deák Ferenccel nem kormányozhatok. Robin Sándor most közel lépett a nagy, bedlett karosszékhez, amelybe a kis zsarnok egészen belé temetkezett, és erős hangon, talán egy kisé patetikusan is, nem engedve magát félbeszakítani, szólott. Nekem nincsenek bizonyítékaim, és lehet, hogy vannak ellenem vallók, amelyeket én nem ismerek. Akarom és követelem ezeket a nyilvánosság előtt, mert a mellére akarok térdelni annak, aki mutatja. Lehet, de tudom is, hogy engem eladtak, apronként elárusítottak, de erről soha még csak sejtelmem sem volt. Annál rosszabb, a szamárság hibája nagyobb, mint a gazság bűne. Vetette közbe a politikus harag nélkül, csak mint aforizmát. Robin Sándor öklével elföldvén szemét szinte önkívületben hebegé. Az édesapám, és a magam felesége volt. A kormányelnök lassan föltápászkodott székéből, és fős alá járt a szobában. Összeráncolta a homlokát, de talán egy kissé örült is a bajnak, az lévén a szenvedélye, hogy lehetetlen bogókat kibontson, magát a rendetlenséget rendbehozza, kiegyenlítsen és elsimítson. Nehéz és vigasztalan helyzetekkel szemben érezte magát csak jól és otthonosan. Most is bizonyára csak tettette magát, hogy gondolkodik, készen volt már, és a mondatok, amelyeket beledobott a szoba csendességébe, csak arra valók voltak, hogy elhatározása előtt egy kissé csűrjék csavarják az ügyet. A baj ott kezdődik, szólt maga magának, hogy senki sem akar a vidéken maradni, aljegyző lenni, vagy szolgabírósági írnok. Az ki nem vihető, hogy minden második írástudó ember miniszterelnök legyen. Én a magam idejében szuplikáltam. Kiveszett a közügyek iránt való odaadó érdeklődés. A tompa hang egy férfi kitörni vágyó vad indulatainak hangjaiba ütközött. Az államférfiú a szegény kis képviselő vállára tette a kezét. És mit vagy most teendő? Robin nem hallotta a kérdést, a zúzos ablakon át kinézett Budapestre, oly vadul, oly gyűlölséggel, mintha azt szemlélné, honnan és hogyan fogja összelövetni. Ha tenni akarsz valamit, sürgette az öreg, szeretném tudni, hogy miféle bolondság az. Ebben a kérdésben már enyelgés és lenézés volt. Az a férfi öröm, amely az erősekben azonnal jelentkezik, ha egy férfitársuk bajával és gyengeségével eléjük járul. Harcos emberek boldogsága ez, elkésett hadvezéreké, katonáké. A főkatona annyira felül volt, hogy aki még mindig szép vonalakban vonaglott előtte, közel férkőzött kemény, de érző szívéhez. Itallal kínálta. Ez megnyugtat. Igyekezzél, már hiszen amennyire lehet, objektív lenni. És lássuk a terveidet. Annyit mondhatok, hogy én nem engedek magamnak kellemetlenséget csinálni éppen mostan, amikor minden bolond lyukból felén fú a szél, hogy így, úgy. Ti vagytok, egyenesen csak ti vagytok az okai, ha azt mondják rám, hogy elpocsékolom az ország javait. A felség nem hiszi, és ez a fő, de akadhatna egy udvari lelkész, egy tonzúrás fejű kis káplán, aki az üdülő helyeken a felséges úrral kettesben egy asztalnál ebédel, és akit legokosabb volna mindig megtenni Magyarország Nádor Ispánjának, ez beszélhet, gagyoghat, és addig-addig példálódzik, mert csak egy igazság van, az, amit a felség hisz, és amit a főtisztek maguk között beszélnek. Ha az uralkodó azt hiszi, hogy nem vagyok a trón és a haza hasznára, hát nem vagyok. Hát ez a rend, és ennek így kell lennie, mert ez az ország épületének a váza. Így épült, és azzal vége. Neked most zúg a fejed, azt se tudod, fiatal is vagy, talán nem is érted, mit beszélek. Pedig fölötte fontosnak tekinthető mindez. Az a mellékes, hogy mennyire ragaszkodom én a hazához, és a haza hozzám, tette hozzá mosolyogva, majd megpihent, és ajkához értette a pálinkás poharat. És ezen közben eszébe juthatott, hogy ez az ember nem az ő kormányzati elveit jött ide meghallgatni, bajokból akar kibonyolódni, amelyek piszkosak, csúfak, és nem a saját hibájából támadtak. No, rivalt rá, no, mi lesz? Robin Sándor föleszmélt, csendesen, csak nem nyugodtan szólott. Kegyelmes uram, azért jöttem, hogy megköszönjem irántam való jóságodat, és a kezeidbe letegyem állásaimat, amelyeket kegyedből bírok. Addig is, amíg lesz annyi higgadtságom, hogy hivatalosan is cselekedjem. Lemondás, mondta az ősz politikus, mintha magával évelődne. Nem rossz forma, sokszor szükség van rá. Ha minden elveszett, veszteni ezzel sem lehet. Ha valami megmaradt, vissza lehet vele nyerni mindent. Tehát le akarsz mondani? És ha nem választatlak meg újra? Nem is akarom. A kormányelnök csodálkozva nézett a fiatalemberre. Egy pillanatra kijött a textusából, hamar visszatalált. És ha én mégis megválasztatlak, ha én nem akarom, hogy elejtessél, ha én nem találok erre elegendő okot, csalásokat követtek el, de nem éppen büntetendő cselekményeket, a te nevedben, tényeket, amelyeket bizonyítani nem lehet, és nem is kell. Ti már nem olvassátok a Bibliát. Bent van Mátéban, hogy jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy legyenek-e botránkozások. De jaj az embernek, aki által botránkozás lészen. És tovább. Jobb neked az életre menned, sántán, csonkán, mint... Nem tudta tovább. Most belesültem, folytatá. Feledékeny kezdek lenni. De mit komédiáztok nekem? Még elhiszem, hogy igaza van a rágalmazóknak. Nekem itt óvatoskodnom kell, mint a szakácsnénak, aki kürtős kalácsot süt, és ti kényeskedtek, mint egy elegáns fehér nép. Minden napot ki kell küzdeni, és minden nap újra kezdeni a harcot, és ti azonnal leejtitek a bátorságtokat, ha valami nem megy sejem simán a közéletben. Közélet. Vágott közbe rekedt hangon Robin Sándor. Mit nekem a közélet? Mit bánom én? Vesszen el, dőljön össze. Ha csak nem piszkoltak volna be, nem gyaláztak volna meg, ha nem tesznek a legutolsó, a legmegvetettebb, legnevetségesebb emberé. A többi szó a régen gyülemlett, most hirtelen kiáradt zokogásba fúlt. Robin lehajtotta a fejét az ablak papárkányára, a piros aktákra, és úgy sírt. Az öreg ilyet pofákat vágott, és a rövid lábaival igen aprókat lépkedett a fiatal ember körül. No, no, szegény fiú, sírni egy ilyen nagy darab embernek. Aki ilyen fiatal, az még nem vesztette el semmit. Újra kezdhet mindent. Gombház. Jobban kellett volna ügyelni az asszonyra. Persze, kései bölcsesség. Túlságosan szép volt, senki sem fogja felrólni a te hibádnak, hogy oly szép volt. Hát nem okos elvenni ilyen feltűnő szépségeket. Ezek nem tudnak mindig ellentállni igazi hivatásuknak. A legokosabb mindig valamivel idősebb nőt választani hitves társul. No, majd a második. Hinni szeretem, hogy nem vérezted meg, és nem kiabáltad ki a színházakban. A színházak voltak éppen a legtöbbet ártanak, a művészet árt az erkölcsnek, és azon felül drága mulatság is. Fiatal barátom, sose legyen nagyobb bajod, mint ez. Ami veled történt, a szégyennek állítatik. De mikor? Ha tudják. És ha nem tudják meg, ha te nem jössz rá soha, akkor semmi, pedig megfordítva áll. A megcsaladtatás szégyen ott kezdődik, ahol az illető vak és ostoba marad. Ha lát és ébred, ha többé nem hagyja magát, mindenért expiál. A paraszt összetöri az illetőnő csontjait, és ha szereti, tovább él vele. Nem ajánlom, hogy így tégy. Megfenyíted és eltaszítod. Különben a megfenyítés benne van az eltaszításban és a közönyben. Nem veszed észre többé. Ennél szörnyűbb asszonyra nézve nincs. Én különben nem ismerem őket, nem is akarom. Ők az akadály képezik. Ha náluk nélkül lehetne élnie az emberiségnek. Robin Sándor csendesen zokogott, és alig hallotta az öreg ember különös bölcselkedéseit. Az megsimogatta, és vigasztalta tovább. Ha Calvin hitén volnál, megértenéd, hogy minden úgy jó, mint ahogy történik, és hogy semmi sem lehet másképp, mint ahogy van. Ha elválsz, és valamely reformált valláshoz csatlakozni kénytelenítetel, sok mindent meg fogsz érteni, amikben most vak vagy és siket. Minden nagy és kis dolgok el vannak végezve, és az embernek más tennivalója nincs, mint a végzések szerint igazodni, azok elől menekülni, vagy azoknak gyönyörűségét kiszívni. Csak tények vannak, mondja az angol, az Isten e legkedveltebb nemzete a miénk után. Nincs mit megrettenni a tényektől, hanem szükséges velük elszámolni. Hiába való beszéd különben mindez, hisz az a fő, mit mond a Biblia, amelynek kompetenciája mindez ügyekben föltétlen, sőt több, bizonyos. Oda ment a könyvespolchoz, és törvénykönyvek, csonka jókai kötetek közül kikereste a Bibliát. Felütötte Máté evangéliumánál, és leülvén az asztal mellé hangosan olvasni kezdé. Akkor hozzá menének a farizeusok, kik kísértvén őtet, azt kérdik vala tőle. Szabad-e embernek elbocsátani az ő feleségét, akármi vétekért? Ő pedig felelvén mondta. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő az első teremtésben férfiat és asszonyt teremtett, és azt mondotta, annak okáért elhagyja ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és ketten lésznek egy testé. Azért többé immár nem kettő, hanem egy test. Amit azért Isten egybeszerkesztetett, az ember el ne válassza. Mondának néki, miért parancsolta tehát Mózes, hogy a férfiú elválásról való bizonyságlevelet adjon az ő feleségének, és azt elbocsássa? Felele nékik. Mózes a ti szíveteknek keménységeiért engedte volt meg néktek, hogy elbocsássatok a ti feleségeiteket, de nem úgy volt elejétől fogva. Mondom pedig néktek, hogy valaki elbocsátandja az ő feleségét, hanem ha paráznaságért és más vején, parázna lészen az. És aki ok nélkül elbocsátatott asszonyt vejént feleségül, az is parázna lészen. Mondának néki az ő tanítványai. Ha így vagyon, a férfiúnak dolga az ő feleségével, nem jó tehát megházasodni. Sándor kezeibe rejtette arcát, és úgy hallgatta. Az öreg érdes hangja igen meglágyult a Bibliától, az arca is megnemesedett, nem volt többé olyan kerek bagolyfeje, mint rendesen. Becsapta a könyvet, felemelkedék, és megfogta a fiatal férfi kezét. Fiam, mondá papoló hangod, én mondom neked, hogy a gyűlölködés oktalanság, bele kell nyugodni, hogy mindenféle teremtett lények vannak a világon, hasznosak és haszontalanok, gonoszok és jók, szépek és csúnyák, tarkák és barkák. Bele kell nyugodni, és aszerint cselekedni. Ha ki pedig nem kezes nekünk valamelyik ezek közül, azzal le kell számolni, és attól el kell különöznünk magunkat. Megölni azonban senkit sem kell, ha csak nem kényszerítenek rá. Valaki most hirtelen benyitotta a lakás felől való ajtót. Egy szép fiatal leány, a középső komtesz, talán az egyetlen állásbeli kisasszony, aki még ama korban a régi divatú, hátulgombolos, kiválóan plasztikus derékban járt, igaz, hogy csak odahaza. A komtesz bájos fejét és szép derekát bedugta az ajtón. Apa, apa, nem kell valami? Az öreg ijedten pattant fel, és az ajtó elébe állva kiterjeszti karjait, hogy leánya ne lássa az idegen férfit, akinek szemei még veresek, és hogy leányának szűzi ajka még csak ne is vegyen lélegzetet ebben a levegőben, ahol cinikus dolgokról, piszokról, erkölcstelenségről, házasságtörésről és politikáról beszéltek. Nincs, nincs, ne zavarjatok, szólt rá mérgesen, és belülről bezárta az ajtót. Egyszerre haragos lett, mert hirtelen kijózanodott. Megfogta a homlokát. Fáj a fejem. Robin Sándor összeszedte magát, fölkelt. Kegyelmes uram, szólt, most már nyugodtan. Köszönöm a jóságát és tanításait, és én úgy fogok cselekedni, ahogy érzem. Talán jobb volna, ha bevégezném, nem csinálnék senkinek kellemetlenséget többé, csak egyszer. De én újra akarok kezdeni mindent, a legis legkezdetétől. És amiről csak sejtem is, hogy nem a magam erejéből jutottam hozzá, azt ledobom magamról, és nincs senki és semmi, ami engem ebben megakadályozhat. Az Isten segítsen, fiam, több szerencsét az új asszonnyal, és most menj, és aludd ki magad, temessed el az apádat csendben, és azután megint aludj egyet, aztán majd beszélünk. Kezet azonban nem adott neki, amikor az ajtó küszöbig kikísérte. És Robin Sándor készfogásra készen, mereven tartotta a kezét, amikor az utcára ért is. Egy darabig így ment előre a sötétben. Itt a várban estve volt már, és a verebek is aludni tértek. Robin e sötét magányosságban úgy érezte, mintha valami külföldi temetőben járna. Sietve ereszkedett alá a városba, ahol életre, emberrel el. Vágyott arra, hogy beszédet halljon. A derék hírsire vágyott. De korán volt még, nem lesz még odahaza. A zsebében kotorászva egy elbújt papírforintossal lelt, és ezzel bement egy kávéházba, ismerős helyre. A pincérek barátságosak voltak hozzá, a fizető még meg is ismerte, a régi volt. Úgy köszöntötte, mintha tegnap látták volna egymást. Mohon nézte át az újságokat. Sehol egy szó se reá vonatkozó. Tehát senki nem tud semmit. És úgy látszik, nem is törődik vele. Egy újság adott hírt csak apja haláláról, az is mély részvéttel. Tehát nem ment még tönkre minden. Megnyugodott egy kissé, és magában megdicsérte az öreg urat. Alapjában véve jó ember, mondta, és engem szeret, láthatólag szeret. Tette hozzá, de mindjárt mosolygott ezen a megfigyelésen. Nem szeret engem a világon senki, csak Hirsi. Folytatta tovább gondolatait, fizetett, és elment régi barátjához. Az már várta, bár nem hitte, hogy eljön. Az egyablakos szobába úgy be volt fűtve, hogy a bútorokról mind repedezett lefelé a furnér. Meg volt terítve. Hideg fölvágott borította az asztalt, két üveg pecsétes bornak már csak a fiszharmóniumon jutott hely. Komám, nem enni, aludni szeretnék én, szólt Robin, és ruhástól a diványra feküdt. Várj, mindjárt megvetem az ágyat, főzök teát. Vetkezz le, nem egészséges ruhában. Segítsek lehúzni a cipődet? És a nagy darab ember mind hiába ellenkezett. A testetlen kis figura levetkeztette, lefektette, és melléje ült az ágy szélére. Robin behunyta a szemeit. Halálosan fáradt vagyok. Aludjunk. Jól van, aludj. Éppen az kell, hogy aludj. Én is mindjárt lefekszem, csak 50 számtani dolgozatot javítok ki. Albérletbe kaptam egy tanártól. Ez is szellemi munka legalább. Még egy darabig ott maradt hatalmas barátja mellett, és nézte komolyan, mélyen, de lágyan, hogy ne zavarja, ha csak ugyan aludni akarna. Robin Sándor behunyott szemmel szólt hozzá egy-egy szót. Baj van, Manó, nagy baj. De nem hagyjuk magunkat, ugye nem? Korán felkölcs, esküvőre kell mennünk, aztán pedig temetésre. Hányas számú gallért viselsz? Még mindig 37-est? Nekem reggelre gallér legyen. Jó fiú vagy te, Hirsi, te vagy az én apám. Gyere, ölelj meg! A pedagógus lehajolt barátja fölé, és megcsokolta a szemét. Hát hogy is van azzal a gyermekkertésznővel, akit meg kell mentened? Ne mondd, majd holnap. Jó éjszakát! A törődött ember befordult a fal felé, és mert fölöttébb egészséges volt, hamarosan elaludt. A derék Hirsi virasztott mellette, és javította a számtani feladatokat, de ez alkalomból alig, ha nem sok hibát nézett el. Fantáziája végképp föl volt izgatva, és csak nagy nehezen nyugodott meg egy rémlátásban. Sándor valakit párbajban megölt, és most hozzája menekült. A jó fiú szinte beteg lett a büszkeségtől, és bár ő maga nem tudott volna megölni egy pókot sem, hősnek, hatalmasnak és vérengzőnek képzelte magát. Robin álmában beszélt is valami megölésről. Amire Hirsi jónak látta hirtelen elfújni a lámpát. Deni, már világít a hó, reggel van. Föl, mindjárt menni kell, esküvőre.